Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Ma élőben jelentkezünk a stúdióból, rengeteg aktualitást fogunk megbeszélni, és szeretném megköszönni a nagykanizsaiaknak a múlt heti találkozást, jövő héten pedig Szentendrén lesz a Vétó évadzáró, a jegyek már elfogytak, de természetesen tudjátok követni majd a YouTube-on. Ehhez felhívnám a figyelmet, hogy a Vétó Facebook oldalán holnaptól kint lesz egy poszt, ahova írhattok kérdéseket, ezekből minél többet megpróbálunk megválaszolni az évadzáró műsor keretében. És hirdetném, hogy holnap egy premiér lesz a Partizánon, Közös dolgok Lakner Zoltánnal című új műsorunk fog debütálni. Figyeljétek azt is, kezdünk! Lint.
Szia, Kamilla!
Kezdjük akkor nem egy belpolitikai témával, hanem azt ígérted nekem, hogy van egy új elem, amit felírunk a Trump füzetbe, akkor mondd ezt el, kérlek.
Igen, szóval ugye az van a Trump füzetbe, hogy plusz vagy mínusz Magyarországnak a Trump elnöksége. Hát most ezt nem tudom, hogy melyik hova írjam, de azért elmondom. Szóval a lényeg az, hogy...
Mindig nagy kérdés, hogy hova írjuk az új tételeket.
De talán legyen inkább ez mondjuk a mínusz. Tehát az a lényeg, hogy két nappal ezelőtt Donald Trump a saját social oldalán, amit a Truth nevet viseli, tehát igazság oldalán megírta, itt igazából újra osztott egy olyan összeesküvés elméletet, aminek az a lényege, hogy 2020-ban Joe Biden meghalt, kivégezték, és azóta egy ember állagú, de igazából egy ilyen gépi klón az, aki átvette az ő szerepét, és ugye őt, ezt a gépi klónt győzte le. Tehát a lényeg az, hogy 20-ban kivégezték Joe Bident, és egy gépi klón vette át a helyét, és Donald Trump őt győzte le. Én idejön a mínuszban, mert azért mégiscsak azt gondoltuk, hogy azért Joe Biden egy valóságos figura volt, de ezek szerint akkor egy klón. Jó, ezt ide beírtam.
Jó, hát akkor egy... Talán egy politikai bulvár témával. Igen, de egy hasonlóan komoly hangvételű, inkább politikai bulvár témával folytassuk, ez pedig Mészáros Lőrinc levele, amelyet megírt és Magyar Péternek címzett, hogyha komolyra fordítjuk a szót, valójában ez a műfaj igazából teljesen idegen a Fidesztől, a nyílt levelezés, a petíciózás mindig inkább a hagyományos ellenzékre volt jellemző. Te hogy értékeled, mi az értelme ennek az akciónak?
Hát azért nem csak rájuk volt jellemző, hát itt egy nagyon komoly útraja van a magyar irodalomban, hogy Mikes Kelemenhez visszamenve, és még amíg korábban is, tehát lehet, hogy ő ezt majd Rodostóból fogja írni nekünk a leveleit, Mészáros Lőrinc, bár így lenne valamikor, de a lényeg az az, hogy ez egy, ugye sokszor beszélünk arról, hogy valami fura van a Fideszben, ez egy hasonlóan fura dolog, szóval ilyen politikai hibát, hát nem is tudom, mikor követtek el, fogunk még beszélni politikai hibákról, de hát az történt, ugye, hogy Kaufmann Balázs és a 444 várta Mészáros Lőrincet, akiről megtudtuk, hogy nem gyalog jött Münchenbe, hanem helyette egy magánhelikopterrel, magárepülővel. Ugye mindannyian budapestiek, vagy nem, te már budapesti vagy, én Budapesten születtem, és sokat gondolkodtam azon, hogy vajon hol kell ahhoz élnie Mészáros Lőrincnek, hogy általában fellakik valahol a 12. kerület tetején. Szóval hogy éri meg az, hogy onnan lemegy a budaörsi repülőtérre, ott felszáll egy helikopterbe, és elrepül vele a Ferihegyre, hogy vajon ez időben vajon nem érni meg jobban neki, hogy valahogy átmenjen az egész városon, de hát ez jó, biztos jó lehet magánhelikopter. Ezért szóval Kaufmann Balázs várta ott a BL döntő előtt Münchenbe Mészáros és baráti körét, akikről egyébként kevés szó esik, hogy kikkel volt ott, ugye van ott mindenféle érdekes figura ott a VIP-páholyba, és ott egy ilyen egészen, hát hogy kell mondani, mi a műfaj ennek a igazságbeszéd politikai...
Talán nehéz meghatározni a műfaját.
Hát egyfajta egy ilyen kamaradráma volt, ahol a Balázs megpróbált kérdezni, Mészáros Lőrinc pedig hát láthatóan kicsit indiszponált volt, lehet, hogy a repülés miatt, lehet, hogy csak egyszerűen éppen számolta a pénzét, és nem tudott pontosan rá hangolódni. És ugye az elején is van, és ugye a meccs végén is van ugye egy beszélgetés, és ugye hát ugye megtudtuk ugye több dolgot, az egyik az, hogy nem gyalogi jött, a másik az, hogy igazából nincsenek gondolatai bizonyos körökbe kapcsolatban, a harmadik az, hogy húzatok haza, ugye ez volt a harmadik, nem tudom, biztos volt még más gondolata is. Na és ez, ugye ez most a jelen pillanatban, ugye most ugye mégis élő vagy, most lehet is mondani, ez a legfelkapottabb videó most jelen pillanatban a Magyarországon, a YouTube-on, és erre reagált Magyar Péter is, talán ő is megosztotta ezt a videót, és erre írt egy nyílt levelet Mészáros Lőrinc, ami egy egészen csodálatos, mondom,
nagyon hosszú.
Mondom, Mikes Kelemeni hosszúságú levél arról, hogy hogyan van ő a világban, hány, ő nem is most lett milliárdos, hanem már 2009-ben, hogy ő lényegében egy, az egész életét így a, hogy mondjam, mindenkinek számára teljesen nyílt az ő élete, és beszélek ez a Magyar Péter, meg akarsz valami nőt is hozni valami buliba, és akkor ezt ő nem tudom, megengedte. Nem, szóval a lényeg ez, és ugye ez, tehát ez az a fajta határ, amire mindig figyelt Orbán Viktor, hogy ez az ember, Mészáros Lőrinc, lehet, hogy legkevesebbet szerepeljen, mert ugye, amikor elkezd szerepelni, akkor ugye hát egy pillanatra, hogy mindenki megáll a levegő, azt hiszem, hogy ez az ember az ország leggazdagabb embere, dollármilliárdos már lassanként, ugye egy Zuckerbergi ívben lett gazdagabb, ugye felcsútról indult el. Jó, bocs, ez is volt benne, hogy az Magyar Péterek miatt lett a gázszerelő egy szitokszó, és igen, hogy ez egyébként micsoda egy szép pálya egyébként neki, és igazából, és akkor elkezdett már belemenni abba az ilyen egyébként papíron működhető, vagy akár működő dolgokba, és akkor hát ő neki nem volt pénze arra, hogy ő tovább tanulhasson, az ő szülei, ami aztán így is van, nélkülözésben éltek, és bezzeg ott az úrifiú Magyar Péter, akinek minden elé volt rakva. Na most ebből lett utána egy viszontválasz a Magyar Péternek, ami szerintem kb. Nem tudom, fél órán belül megszületett, amiben szerintem itt lényegében hát így helyre rakta ezt az egész kérdést. Én nem értem őszintén, hogy ha két dolog lehet, vagy az van, hogy tényleg ültek otthon a valamelyik házukba, ugye már több van, és akkor ott beszélgettek ott mégis csak a újságírással, korábban foglalkozó, most meg már ugye PR-osként működő feleségével, arról, hogy akkor hogyan kéne visszavágni, Andi, akkor írjunk valamit közösen, és akkor ott valamit ott összeértek, és akkor azt, hogy elküldte 20 másik szerkesztőségnek.
Vagy pedig a kormányzatában jött az utasítás.
I-verzió, amit ezt nem tudnék elképzelni, és hogy Rogán Antal felhívja, hogy akkor figyelj, Lőrinc, meg lettél támadva a Kaufmann Balázs által, meg a Magyar Péter által, akkor oda üss vissza, és akkor írjál már egy levet, hiszen olyan jó, hogy egyébként is a levélírásban hát lényegében. Tehát, igen. Na, szóval, hogy ezek a lehetőségek, én inkább az A-verzió vagyok, hogy szerintem ezt Orbán Viktor nem tudta, hogy egy ilyen születik.
Hát, hogy önállósította magát Mészáros Lőrinc?
Hát igen, ugye ezek a gazdagodásnak hogy a gazdaságnak vannak különböző stációi, ahogy én ezt olvastam, a mányi élményemben tudom. Az első az, hogy az ember megszerzi ezt a vagyont, akkor utána már rájön arra, hogy neki még több kell, és hogy megérdemli ezt. Nem, hogy mondjam, nem az eredetét nézi, hogy honnan kapta, hanem azt, hogy neki ez igazából jár. A másik az, hogy kezdjék el az emberek megszeretni. Ugye volt egy ilyen rész, amikor elkezdett rengeteg pénzt, hát az övé, a miénkből áttételesen különböző dolgokra fordított jótékonyságban, és van a harmadik, amikor úgy érzi, hogy ezt meg is kell védeni, hogy mi az is, tehát mi az emberek, az nem azt gondolják rólam, hogy én vagyok a, nem tudom, az abszolút legtehetségesebb ember a világon, hanem mi egy ilyen ember, miért szól be nekem, és meg a feleségemnek is, meg miért nem mehetnék én el egyébként egy olyan, tehát így, ugye volt egy Facebook posztom erről, és tényleg azért, mert hogy ez csak úgy helyezzük kontextusban az egész magángépezés, szóval az, hogy valaki megvesz egy magánrepülőt, már eleve ugye az nagyon és nagyon-nagyon sok pénzt feltételez valahol. Ugye az ő pénzéről csak azt tudjuk, hogy a Forbes-nak van egy listája, amire az a pénze kerül fel, amitben biztosak, hogy körülbelül, amit lehet látni, amit nem lehet látni, ami hát szerintem legalább valószínűleg hasonló mennyiségű, gondolom én, naívan, vagy próbálom azt, hogy ne pereljen be minket kérdőjel a végén. Szóval az nincs rajta, szóval inkább ezt egy kétszeres szózóba számolom, nem, szóval van neki egy magánrepülőgébe, van neki egy magánhelikoptere. És ez, ami csak egy ilyen utazás, hogy Münchenbe ment, ugye más Münchenbe, ugye halandó ember vagy megy repülővel, vagy akár vonat, egész jó vonat, vagy hát még autóval is mehetne, egészen, hogy felteszik, akkor egészen ki tudna jönni ott a nulláson, vagy a hetesre valahogy, és akkor az egyesen ott át tudna menni. Na mindegy, szóval ez olyan pénz, ami egy normális magyar átlagos családnak az egyévi teljes fizetés. De apa, anya, hogyha létezik, most ugye most már nem lehet másképp beszélni, vagy miatt teremtési sorrendben, és szóval, hogyha ezt összeadjuk, körülbelül ott van egy ilyen, amit ők kerozinba elégetnek. És ugye van ez a, vagy volt mind Lázár Jánosnak, ugye, aki azért mégiscsak nem a, ugye nem a szezetesi szerénységéről híres, de ugye volt Gulyás Gergelynek is egy ilyen felhívása a fideszesekhez, hogy most már, tehát nem az, hogy, tehát ne az, hogy ne lopjatok, meg ne az, hogy ne legyetek, ne egyetek pesgőt titokban, nem tudom, zacskóból, nem, bocs, ez, hogy igyetek pesgőt titokban, zacskóból, tehát, hogy valahogy mindenki kicsit próbáljátok meg kicsit erről leszállni, erről az udirizálásról, és ne a frontba csináljátok ezt, és ezzel ment szembe azonnal Mészáros Lőrinc, és hát ugye nem zacskóból itt a pesgőt, az lehet, hogy a következő fejcsút meccsen már el fogja rejteni a moét, és egy ilyen, vagy lehet, hogy átragaszt egy BB-re, de hogy a viccet félretéve, mert ez igazából szomorú, szóval, hogy szerintem ezek a dolgok, és ez a lényeg, ezek a dolgok marhára álltanak a Fidesznek. A Mészáros Lőrinc jelenség átütötte már azt a szintet, amivel már a fideszesek is már értik. Tehát ő nem a Garancsi, nem a Szilászló, akiről senki nem tudja kicsoda, meg nem az ilyen-olyan oligarák, akinek még van se szer és se száma, hanem a Mészáros Lőrinc, mint jelenség, az a saját fideszes tábora, és ugyanolyan veszélyes, nem jobban, mert ebben az látszik, hogy ami korábban nem volt, és akkor most már tényleg az utolsó gondoltam ebben a kérdésben, ami korábban nem volt, hogy a fideszes választóknak a probléma térképén az első ötben nem volt benne a korrupció soha. Az elmúlt egy évben került bele, ugye bizonyulásnak van egy kutatása, sokszor beszél róla, mi is azt látjuk, hogy amit én is, meg te is azt látjuk, amikor jönnek ezek a különböző értékkutatások, a korrupció felkúszott a probléma térképükre.
Az szokott lenni az általános megállapítás ezzel kapcsolatban, hogy minél rosszabbul élnek az emberek, annál kezd jobban felcsúszni hát, az, hogy mennyire zavarja őket a korrupció.
Hát persze, és gondolj bele abba, hogy azt mondjuk ugye különböző ember, hogy mindjárt jó lesz, meg nem tudom, kitörés, áttörés, felszállás, nem tudom, hódraszállás éve. Ez valóságban nem következik be, ugye nincsen semmifajta fejlesztés az országban, de közben mit látnak az átlagos emberek? Azt látják, hogy valakinek nagyon jól megy, és ugye azt azért mégiscsak azért be lehet, még a, hogy mondjam, a legkevésbé világlátható ember, és tudja azt, hogy München körülbelül azért 700 kilométerre van Budapest, szóval az nem, hogy mondjam, nem a világ vége, de nem kell oda, nem tudom, űrrepülővel menni, és ezek a dolgok szerintem nagyon ártanak, és pont az a lényege, hogy ti dolgoztok, hülyére, mint amit mondt annó régen az, amit már sokszor dicsértünk, jobbikos kampány, de ti dolgoztok, ők lopnak és mennek és repülgetnek.
Igen, ugye Schiffer Andrásnak is az volt a felvetés a Gavra Gábornál a közelképben, hogy ez a több átszállásos helikopterről repülőgépre ezek az átszállások, és ez az ötyögés valószínűleg több időt vett igénybe, mintha egyszerűen csak beszállt volna az autójába.
Hát azt nem tudom, hogy most, hogy ez, ennek mi a... Én csak az izét gondolkodtam azt, hogy most felakik valószínűleg a hegyvidék valamelyik felső nyomorúságos épületébe vagy villájába. Ja, tényleg ott lakik, ugye, bár most eszebb jutott. Tudjuk, hogy hol lakik, hiszen egy ilyen darúval kellett beemelni annó a páncélszekrényét, hogy elférjen. Szóval onnan lehet, hogy akkor mégiscsak közelebb van a budaörsi helikopter leszálló, de szerintem az ilyen 5-6 perc különbség lehet, tehát akinek van, az meg hagy égesse azt a drága kerozint.
Akkor beszéljünk egy kicsit Budapestről. Múlt héten is már kérdeztem tőled, hogy mit lehet érteni ebből az egész helyzetből. Nem tudom, hogy a nyilvánosság számára egyébként mennyire tisztult ki az, hogy mik itt a frontvonalak. Az biztos, hogy egy nagyon érdekes dolog, hogy azért most látjuk azt, hogy Karácsony Gergelynek ezek a napok azért elég nehezek politikai szempontból, és egy másik helyzetben van, mint korábban, mert sokáig ő volt az ellenzék vezetője, most viszont ezt már nem igazán lehet mondani, tehát a kihívó, az Orbán rendszer kihívója nem kíván most már Karácsony Gergelyre támaszkodni, és egy kicsit ilyen magányos harcnak tűnik a dolog. Az a kérdésem, hogy azon kívül persze, hogy mi lesz Budapesttel, az a legfontosabb kérdés természetesen, de hogy Karácsony Gergely politikai túlélése szempontjából mit jelentenek ezek a napok?
Ugye az, hogy hogyan próbálja a Fidesz tematizálni a közvéleményt, ugye arról fogunk beszélni, meg sokat beszéltünk is, ugye volt, ugye kezdődött ugye a Pride betiltásával, aztán ugye az elletetési, jó, hívjuk akkor, mert én nehezen tudok beszélni, a Lánci törvénnyel, ugye az egész ukrán kém történet, a 42-ben ismertem meg Dániel Zoltánt és annak fejleményei, és hirtelen jött egy negyedik ilyen szál, ez pedig ugye ez a Budapest kérdéskör. Tehát az van, hogy amikor Karácsony Gergely beleszállt, és akkor ugye dicsértük, és most is dicsérjük azért, hogy beleszállt a Rákos rendezői pályaudvar kérdéskörébe, akkor ugye azt mondta, hogy akkor itt van nekünk, nem tudom milyen cégünk, akinek pont van nem tudom hány 10 milliárd forintja, akkor tessék, itt van, itt a pénz, megvesszük, érjük az elővásárlási joggal, és szevasztok. És én akkor is sejtettem, hogy ezt csak nem fogja így hagyni a kormány, hogy akkor te itt hirtelen, ugye egész, és akkor zárójel, egész végig azt hallgattuk odáig, hogy ami egyébként részben igaz, hogy elképesztően terheli a Fidesz a fővárost, növeli az adókat, ugye van a szolidaritási adó, meg van egyéb mindenféle elvonás a fővárostól. Karácsony Gergely fél évente kiállt, és különböző könnyezségi szemmértékben mondta el, hogy akkor itt van a vég, és kész, és most már csőd. Ha most nem csőd, most akkor fél évvel biztos, hogy csőd. És így ment végig az egész ciklusában. Mondom még egyszer úgy, hogy közben egy csomó mindenben természetesen igaza volt, tehát itt óriási elvonás van, meg valóban az a fajta törvényi szabályozás, amiben van ez a kettős rendszerben, hogy a kerületek forrás megosztás. Ezek mind, ez így vannak, de ugye mégiscsak tényleg fél évente elmondta, hogy itt van a csőd, vége, halál, apokalipszis, csúnya Fidesz, stb. Na most, amikor eljött a valóság, az, hogy ugye ő tavaly, ugye most egy éve alig nyert Vitézi Dáviddal szembe, és elvesztette a teljes politikai hátországát, és a politikai többségét is ugye a közgyűlésben, most onnantól kezdve az első értelmezhető politikai lépése, ez a Rákos rendezői kérdés volt. És ugye, amikor ő mégiscsak elővette a semmiből ezt a pénzt, akkor lehetett tudni, hogy akkor hogy van, akkor eddig, akkor most csőde voltál, és akkor igen, ilyenkor jön az a Karácsony Gergői mondás, hogy álljon jó meg a menet, hát az, ami ott van a non-profit Kft-be, azt nem lehet felhasználni a működésre, és ugye ezt a kifejezést mind a kettőt körülbelül szerintem a magyarok 5%-a érti, és nem azért, mert hülyék, hanem azért, mert nem is érdekli őket az, hogy non-profit Kft hogyan működik, de a politikai szempontból ugye mégiscsak a látszat az, hogy mégiscsak valahonnan volt pénze a fővárosnak, vagy a fővárosnak egyik cégének. Na most, eljött az a perc, hogy ugye azt látták ugye az Orbánék a kalvanitába, hogy a budapesti vezetés ugye egyrészt ugye Karácsony Gergelynek megszűnt a hátországa, de mégis egy népszerű, vagy viszonylag népszerű politikus, nem olyan, mint volt, de mégiscsak létezik. A körülöttül lévő, és akkor elnézések az ő szavaival élve, fasisztoid kifejezéselt használva, Karácsony Gergely szavével, ellenzék, aki benne van ugye egyébként a fővárosi közgyűlésben, szem 3 vagy 4 képviselővel, meg 1-2 ilyen futkározó emberrel, ezeknek nincs többsége, és hát itt a lehetőség, hogy akkor ezt is berobbantjuk, ezt a kommunikációs irányt, gyorsan elveszünk tőle egy jogi csavarral 10 milliárd forintot, inkasszózzuk, rájuk küldjük a fővárosi kormányhivatalt, annak csodálatos, többszörösen bukott politikusát, Sára Botondot, és akkor majd ők azt meccseljék le, és akkor kezdődjük bele egy pulpárlé arról, hogy akkor mit történik Budapesten. És ez egy ilyen, és akkor megint elnézést, mert megint ugye az történik, és megint itt a vétóban mindig mi erről beszélünk, de akkor hideg fejjel mondva, itt lakik 2 millió ember, agglomerációval együtt inkább kicsit több. És nekik nem érdekel, tehát őket nem érdekel a 2,5 millió ember sorsa, mert azt gondolják, hogy Budapest úgyis elveszett, az agglomerációnak a nagy része elveszett, tehát amit itt politikai kísérletet csinálnak, meg politikailag nyomogatják itt az embereket, nekik ez tök mindegy, sőt igazából hoz. És ezt is bedobták akkor a rendszerbe, hogy akkor kezdjük el akkor ezt, Karácsony Gergelyt emeljük fel, legyen berakva abba a pozícióba, hogy akkor muszáj legyen neki visszavágnia, rakjuk bele szegényt ebbe a sarokba, ahol muszáj nagyon kitámadnia.
De belekerült ebbe a pozícióba? Mert azt látni, hogy valamennyire reagált, tehát ugye most a villamosokon is be van rakva minden utazás alkalmával egy Karácsony Gergely beszéd, illetve...
Szóval az van, és akkor ez kicsit ebbe a Karácsony Gergely beszédében, mert ezt kicsit személyesen érint, nem úgy, hanem, hogy mint politikai tanácsadó.
És
azért...
bocsánat, lesz pénteken egy 10 perces leállás is a tömegközlekedésben.
Hát nem függ észrevenni, mert egyébként is... tehát, hogy annyi lehetőség lett volna az elmúlt 5-6 évben, ami ott a Karácsony Gergely a főpolgármester, hogy ezzel az egyébként legitim eszközzel éljen, hogy a BKV járatain beszéljen valaki, és tudjon politikai dolgokról mondani, és olyan mennyiségű információt tehetett volna ebben átadni az embereknek, hogy csak na. Annyi lehetőség lett volna Budapesten politizálni, keménynek lenni, ellenzékinek lenni, alternatívát mutatni a főváros, mint a kormányzata szembe, hogy csak na. Annyi erőforrást égettek el hülyeségekre, baromságokra, teljesen felesleges dolgokra, hogy azt az erőforrásokat máshova lettek volna koncentrálva, akár mondjuk politikai kérdésének az asztal tévére, tételére, akkor egy másik szituáció lett volna. Az az, igazi, az a helyzet, hogy a Karácsony Gergelynek, a főpolgármesterségének az első ciklusáról a fővárosiak egy elég kemény véleményt mondtak, és az a vélemény nem azt jelenti, hogy hú de jó vagy Gergő, és menjél tovább, hanem 100 vagy 200 valamennyiben nyert, és között az alatt a lévő koalíciós pártok nagy része megszűnt. Na most ezek után most egy olyan szituációba került a Karácsony Gergő, hogy érthetően már az életéért küzd, ugye kevés olyan szituáció van a politikában, amikor egyébként ott ül a közgyűlésbe vele szembe a kihívója, és a kihívója a közvélemény számára már úgy viselkedik, mintha ő lenne már lényegében a megválasztott főpolgármester.
Igen, adja az interjúkat nap a nap.
Úgy működik, mintha ő lenne a csináló. Ugye legalábbis egy helyettes lenne, de inkább az, hogy inkább ő az, aki csinálja. Most Karácsony Gergely egy nagyon nagy politikai túlélő, és én azt gondolom, az utolsó helyén van most, ami, ahol lehet, a főpolgármesteri székben. Nem hiszem, hogy ő a politikai karrierében nagyon tovább tervez jelen pillanatban, és ugye őről azt kell tudni, hogy azért a kompromisszumok robotosát túl azért van egy olyan politikai árulási kör, ami kevés embernek ebben az országban, de most van egy olyan szituáció, ahol ugye rá van osztva egy szerep, hogy akkor most vagy old meg, vagy nyafogjál sokat, vagy csinálj egy új pártot, vagy kezd el dicsérni interjúban a Magyar Péter, hogy neki az az elsődleges célja, hogy Magyar Péter győzön, ami most nem tudom, hogy
ez a HVG-ben
nyilatkozta, hogy te is, meg én is emlékszünk arra, hogy egyébként kevesek által nézett, mert hogy azt tudom mondani, kegyeleti okokból nem követett tüntetés, amikor a Momentum parlamenti frakciók még azt gondolta, hogy elindul a választásokon, és csinált egy tüntetés a Kossuth térre, ahol volt egyébként egy élő partizán
elemzés
is, meg előtte ugye adta a partizán élőben, és ott volt Karácsony Gergely, ahol is mondta az ominózus fasiszta szöveg az a jó ellenzék, és akkor én azon lamentált magába, hogy jó, hát ő mint ilyen politológusból vagy szociológusból lett főpolgármester, politikus, lehet, hogy nem örülne azért a kétharmadnak. Tehát lehet, hogy ez talán túlzás, lehet, hogy a szereplők, most direkt karikrizom, lehet, hogy a szereplők még nem értek meg arra, hogy ekkora felelősséggel kelljen szembenézniük. Most ebből a pozícióból hirtelen az lett a pozíciója, hogy neki mindent, ő mindent, tehát ő neki az az érdeke. És ugye ez az a politizálás, és itt azért van a 61. vétónak azért elég nagy történet, amiben Karácsony Gergellyel foglalkoztunk, és az ő politikai kudarcaival, meg Varga betűivel, meg fel nem használt és nem leütött labdáival, meg lehetőségeivel. Szóval ez a politika ide vezet, hogy utána hirtelen rád írnak egy darabot, amiben hát szerintem nem főszereplő vagy, hanem nem tudom, legalábbis mellékszereplő, amiben a Rogán Antal, a Sára Botond, meg a nem tudom, Kocsis Máté kénye kedve szerint kell táncolnod, vagy abban vagy van a ráírva, és közben ugye az egyik ilyen alszereplő, a Szent Király Alexandra, meg a fővárosi Fidesz, és ez egy borzasztó kellemetlen helyzet, és közben persze a mi életünkkel szórakozik a Fidesz, de mondom egyszer, ez soha semmikor nem izgatta őket. És az meg egy másik kérdés, és szerintem ez a politikai része, hogy vajon a budapestiek nem azt szeretnék-e, hogy ilyenkor akkor tényleg egy tetrekész, komoly főpolgármesterük, aki azt mondja, hogy félteké, de srácok, ez a szituáció van, itt van, és akkor nem, itt behoz egy nem tudom, dokumentumot, itt van a megoldás, itt van a indítsuk újra, vagy mutassunk be a fővárosnak, vagy mutassunk be a kormánynak akcióterv, és ezt úgy összeraktuk az Ambrussal, meg a nem tudom kivel, hogy csak na, és ezt erre kérek felhatalmazást, és aki eddig ellenem volt, az most jöjjön ide a hajóra, mert itt menni kell, és akkor vissza lehet belőle venni, helyette meg az van, hogy akkor pénteken 12-kor leáll 10 percre, az amúgy egyébként szerintem 10 percenként, tehát ugye a 4-6-os villamos leszámítva elég kevés jármű jár ezen az intervallumon belül, ezzel azt üzenve, hogy megint az történik basszus, hogy van egy eszköz, ami szerintem az utolsó fegyvere egyébként szerintem a főpolgármesternek, legitim fegyvere, de mégis embereket használ arra, hogy az ő politikai munkája helyett valamit csináljanak. És szerintem ez egy nem annyira helyes dolog, de még egyszer mondom, tehát hogy ez egy sajnos a Karácsony Gergely odaért el a politikai karrierjébe, hogy most már ugye nem is az A darabnak, hanem inkább a B darabnak egy ilyen figurája.
De karácsonyos vitézin kívül azért van még egy fontos aspektus ebben a nehéz budapesti helyzetben, méghozzá az, hogy akik annak idején azt mondták, hogy egy politikai hiba a Tisza párt és Magyar Péter részéről, hogy részt vesz a volt budapesti ilyen politizálásban, és beülnek a közgyűlésbe, azoknak most igaza van, vagy nem, abból a szempontból, hogy ez a jelenlegi nehéz helyzet azért ráéghet azokra a politikusokra is, akik a Tisza frakcióban ülnek Budapesten. Mit gondolsz?
Nézd, én emlékszem, ezt én mondtam, akkor talán a Marcival beszélgettünk, talán Pécset, ebben most nem vagyok biztos, régen, akkor azt mondtam, és ez most is tartom, hogy nagyon nagy kockázat a Tiszának bármilyen megyei közgyűlésen elindulni, vagy bármilyen helyen, mert hogy olyan mennyiségű embert kéne lecsekkolni, vagy átvizsgálni, hogy az arra nem képes, akkor nincs az a szellemi vagy fizikai kapacitása meg, és valamilyen módon, vagy valamilyen oknál fogva mégiscsak azt döntöttek, hogy Budapesten, tehát többi vármegyébe, vagy bocsánat, megyei közgyűlésben nem vesznek részt, de vagy Budapesten mégiscsak részt vesznek. És akkor ott lett egy, szerintem általuk se feltételezett nagy győzelem, lényegében ugye ugyanannyi képviselő van, mint a Fidesznek, és ugye van egy olyan frakciója, aminek a tagjának a nagy része teljesen új a politikában. De hogyha meg tudja azt csinálni a Tisza, hogy figyelj, oké, én kaptam itt 10 mandátumot, nem volt főpolgármester jelöltem, és nincsen főpolgármester helyettesi jelöltem se, hanem van azt hiszem egy bizottsági elnököm, de hogy akkor figyelj, én várom, hogy mi a megoldás. És akkor én megmondom, hogy ez jó vagy nem. Én minden megoldást támogatok. És így próbálja magáról ezt eltolni a felelősséget, amennyire lehet. Ugye mégiscsak azért egy főpolgármester egy teljesen más szituáció, mint egy mondjuk egy egyszerű polgármesternek, teljesen mások a jogkörei, nagyobb a jogköre, egyébként egy komoly, fontos politikai tisztség, mégiscsak a fővárosnak a politikai vezetője, vagy a politikai vezetőjének kéne lennie, mégiscsak van lehetősége sok mindent megcsinálnia, és ugye az látszik, hogy erre a fajta, tehát hogy lehet, hogy a Karácsony Gergely készült egész végig beszédekkel, meg performanszokkal, meg interjúkkal, hogy mi lesz akkor, hogyha ez megtörténik, de cselekvési tervel, vagy valódi politikai stratégiával, hát nem úgy tűnik, és ugye az van, és akkor majd utolsó gondolat a Budapestre, mert már, hogy mondjam, én is unom egy kicsit, hogy azt... Szóval nagyon nehéz helyzetben lavíroztam még egyszer magát be Karácsony Gergely. Azért nagyon nehéz, mert egyébként alatta lévő összes kerületben egyébként a dolgok, hát nem azt mondom, hogy szuper-duper, de azért mégiscsak mennek. Tehát egy kerület sincsen ilyen anyagi bajban, egy kerület sem sincsen ilyen politikai ilyen harcok, vagy, nagyon, vagy maximum talán Budatétényben van valami fajta ilyen, de kutya nem tudja, hogy van ott valami fajta közös ilyen harc a Fidesz és ugyanakkor a számban lévő ellenzék között, és magát rakta ebbe a helyzetbe, és ebből nem tud ebből kijönni, és ugye láthatóan az van, hogy közben, és akkor mindez ilyen, nem tudom, ilyen, ha már itt a, hogy mondjam, a Trumpi példát mondva, szóval közben vagy belenő így a Vitézi Dávid a főpolgármesteri pozícióba, és ezt kettőt egyszerre kell valahogy harcolnia, nem beszélve arról, hogy amit ő átvett struktúra, amiért ugye egyébként Budapestek nagy része azért szavazott rá 19-ben, hogy felszámoljon korrupciós gócpontokat, meg tudtuk, hogy mi fog történni, hát ugye Ázs Dániel cikkeiből tudjuk, hogy azért az, hát közepesen jól sikerültek a felszámolások, most egészen konkrétan sehogyan sem. Szóval ebben kell neki így lavíroznia, úgy közben, hogy szerintem a Budapest, és akkor ez a fő utolsó gondolatom, hogy Budapestieknek a nagyon-nagyon-nagyon nagy száma, tehát 70% környéke ellenzéki szavazó, sokkal kevesebben szavazottak, mint 70% Karácsony Gergelyre, de ők úgy vannak már, hogy már csak mikor jön már az áprilisi nap, hogy szavazhassak a 16 jelölt közül bárkire, aki az ellenzéket képvisel, és leváltja Orbán Viktort.
Akkor menjünk is tovább Budapestről, mert vannak azért...
De nem magánhelikopterrel.
Nem. Vannak azért országos ügyek, ugye Kocsis Máté bejelentette, hogy elnapolják a cenzúra törvénynek a megszavazását. Itt rengeteg konteó van ezzel kapcsolatban, de van ennek két iránya, két áramlata ezeknek az elképzeléseknek, hogy mi az oka valójában ennek a halasztásnak. Az egyik az, hogy ez a Fidesz terveinek megfelelő helyzet, és ez volt az előzetes stratégia, hogy hergeljünk, húzzunk, tartsuk a napirenden, okozzunk ezzel zavart, vagy pedig arról van szó, hogy tényleg vannak belső harcok, belső viták ezzel a törvénnyel kapcsolatban. Te melyik irányba tendálsz?
Na, egy nap telt el ezzel kapcsolatban, több megjegyzésem van, de összettem, hogy mi az mondjuk öt lehetséges forgatókönyv. Jó, azt felolvasom neked.
Ja, bocsánat, és még a szakmai szervezeteknek a véleménye, mint egy fontos szempont, hát ez
az,
is Kocsis Máté érvelésében megjelent.
Az a hatodik. Szóval az első, ami hozzám talán legközelebb áll, és furcsa elképzelni, de mégis talán ebben, az egyszerre, nem tudom, az egyszerre hat lehet egyszerre igaz, de mondjuk egy három belőle biztos lehet egyszerre igaz. Az egyik az, és hiába, ez nehéz ezt elképzelni nekem is, hogy nehezemre esik, és már, hogy mondjam, kell hozzá egy kis képzelőerő, hogy nincs többsége meg a frakcióban ennek a törvénynek jelen pillanatban. Tehát nincs meg az a 133-as kétharmados többség, ami kell ennek a megszavazásához. Sok parlamenti képviselő mondta, hogy jelen állásban ebbe a formátumban nem tudja, vagy nem akarja, vagy nem
akarja. Miközben sokan a nevükre vették magát a...
Majd fogunk beszélgetni a Navas Istiborról, ne spoilerezz. Tehát igen, mert ugye ő akkor nem volt ott. Na, szóval ez az egyik, hogy nincsen többség. Én ennek látok, azt nem mondom, hogy rengeteg sanszot, de azért van ennek. Szerintem valójában ez a helyzet, egyszerűen Orbán Viktornak van egy olyan helyzete, amiben fura módon vagy most ebben kulminálódik az, hogy eddig minden jó volt, de most erre éppen, ez most éppen nem jó. Ez az egyik. A másik, amit ugye Török Gábor mondott, hogy oké, ne legyen most, akkor legyen majd szeptemberben, lehet tovább folytatni, hát akkor jobban lehet hergelni vele. Emellett is egy csomó érv szól, de azért, hogyha ez valójában ez lenne, akkor lehet, hogy nem ilyen bénán csinálták volna, hogy Kocsis Máté egy ilyen videóban elmondja, hogy nem tudom, mégse jó, és akkor szakmai szerzeteknek az indokait meg kell hallgatni, és akkor hát figyeljetek ide, az van, jogállamban jön egy szakmai szervezet, azt meg kell hallgatni, és egyszerűen nem tudjuk feldolgozni azt a rengeteg meghallgatni valót. Szóval, de ettől még persze az igaz, hogy szeptemberben lehet vele újrakezdeni, és akkor lehet vele tovább revolverezni a többieket, lehet vele ugye ezt a gombokat nyomogatni, miről beszélünk, és akkor lehet a szeptemberi szezont ebben nyitni, még keményebb szöveggel, még jobban oda rakjuk magunkat, nem tudom, Lácz Tamás még több jogot kap, és már a végén már nem tudom, kap egy ilyen ostort is a kezében, oda tud vagy csapni az 1%-ra, de ugye az egyszerűen akkor most már, ez már akkor nincsen akkor a kérdésben, ugye az egyszerűen az a szabálya, hogy szeptember környékén szokták megkapni, ugye akiknek a magyar emberek oda akarták adni. Na, ez a másik. A harmadik, aminek szintén szerintem van sansza, ez az, amit lehetett hallani, ugye sokat érdés van, volt millió ilyen hang, de most azt hiszem, hogy az van, hogy az EU tényleg komolyan, vagy bizottság komolyan megfenyegette a kormányt, hogy ez már tényleg, jó, ott is már annyi vörös vonal volt, hogy már lényegében az a koron kijön belőle a vonalakból, de ettől még szerintem az van most, hogy nincsen Európai Uniós forrás, tényleg veszi, ugye Panyi Szabolcs is beszélt erről, a hetes cikkelynek is van különböző előrelépései, szeretne a kormány különböző fura jogtechnikai módokon mégis hozzájutni ez a pénz, ami mégiscsak a magyar gazdaságnak a beindításáról szól, szóval lehet, hogy ez is benne van, hogy nem akar egy újabb fontot nyitni, és amit írtam egyébként a Facebook posztban, most is tartom, számtalan olyat látom a saját szememmel és olyan kutatást, amiben az jön le, hogy a fideszes magszavazók se szeretnének annyira már az Európai Unióval hadakozni, inkább már békülnének, hogy jó, azért miért csinálják a tagjai, inkább mégis van az a pénz, most már nem kell ezt tovább húzni. Na most a negyedik, ami szintén lehet, hogy igaz, ez a gyönyörű ebben a rendszerben, amiben élünk, és szerintem ez is valószínűleg igaz, hogy megmérték ők is ezt a törvényt, és azt láthatták, hogy talán a saját szavazóinak se tetszik annyira, és az ebből sok energiát most még nem akarnak belakni. Ugye volt itt nálunk, nem itt, hanem másik stúdióban, ugye Kovácsik Tamás és Róna Dániel, aki Róna Dániel kutatását elemezték, hogy abból az látszott, hogy azt lehet valaki olvasni, talán nincs egység abban, hogy nem akkora átütő ereje van a Fideszen csáboron belül sem, mint ami ezt korábban ők gondolták. Na ez a négy, aztán van az ötödik, ami azért, hogy a DK miatt van, mert ugye Dobrev Klára megírta, hogy hát sikeres volt a DK küzdelme, és akkor ezért ez sikerült, és ugye van a hatodik, amit te mondtál. Én azért az ötös meg a hatos azért talán kihúznám erről a listáról, mert hogy ha a DK miatt, a vita tuti nincs, de hogy a többi, ez az első négy szerintem az, ami lehetséges, és még ki tudja még mi más. De a lényeg az, amit és ezt tartom, hogy ha az lett volna, hogy amit a Török Gábor mond, amik bőven lehet, hogy van, akkor viszont az történik, hogy valami nagyon bénán van, vagy nagyon bénán van a Fideszben levezényelve, mert az, hogy tényleg Kocsis Máté ezt el tudta mondani a saját szájából nevetés nélkül, meg az egésznek a hozása, az egésznek az élesítés.
Halász János gyakorlatilag eltűnt.
Hát lehet, hogy ő hallgatja meg a szakmai szerzeteket, ő is hallgatja őket, hogy akkor kinek mi van, és ugye egy olyan hétköznap, amikor igazából tehát, hogy berobbant ez a hír, napokat lehet róla beszélni, a gyengeség jelét mutatja, lehet, hogy csak rövid távon, most már szeptemberben vagy erősebb ez, de mégis csak most jelen pillanatban a gyengeség jelét mutatja, hát arra voltak trenírozva. Hát Lázár János elmondta, hogy mi, nem félni kell, de azért nem csak nagyon kicsit, meg nem kicsit, nagyon kell félni, meg mindenki, itt eljön az igazság órája, tehát tényleg lényegében a Bohár Dániel már egy saját izét csinált ebbe, saját YouTube-ot csinált volna, még csak abból, amiket mondott a különböző újságírókra, és valahogy ez most így eltűnt. És bocs, csak az, hogy szabadat ne felejtsük egy mondatot, tehát, hogy sokat foglalkoztunk egy időben, és volt, kaptunk a hideget, meleget, de szerintem inkább pozitívat azzal kapcsolatban, hogy amikor beszéltünk a Karácsony Gergely kapcsolatban is, hogy vannak azok az önkormányzatok, akikben ellenzéki vezetés van valahol már két cikluson keresztül, és ugye elképesztő mennyiségű erőforrás áll a rendelkezésükre abban, hogy saját médiát csináljanak, és a saját médiájukban egyébként a gyávaságból meg teljesen félreértelmezett, félregondolt, ostoba, ilyen öndefiníció miatt nem foglalkoznak semmivel a helyi ügyek pozitív dolgain túl, tehát semmifajta országos kérdés.
A kegyelmi ügy után tartottunk egy ilyen lapszemlét. Különböző kerületi lapokból, ahol azt kritizáltad, hogy nincsen nagyon szó az országos ügyekről, miközben ekkora nagy horderejű ügy történik az országban.
Hát az, ugye akkor azt történt, hogy a lényegében a legfontosabb közszögi méltóság, vagy a legmagasabb közszögi méltóságnak az ügye lényegében semmilyen újságban nem került bele. Azóta ez a tendencia egy picit, egy-két kivétellel talán nem változott meg, de azért hoztam egy újságot, hogy azért mutassak, azért van pozitív példa, nem tudom, hova kell mutatni.
Ez újabb lapszemle, tehát a Vétó újságában.
Igen, ez új budai újság, akit a legjobban kritizáltam akkor is, mert ugye új budai lakos voltam, és a lényeg az, hogy azért még csak lehet akkor ezek szerint akkor ezt felhasználni, nem tudom, talán ez 80 ezer példányba megy, és egy tök egyszerű dolog, utána már a következő oldalon már nem látszik a Budai Fondú villamos vége, meg Új Buda ismét elnyerte a humanitárius település című végtelenül izgalmas dolgok vannak benne, de attól még ez a lényeg itt van, és egyszerűen nem tudom felfogni, és direkt ugye amikor kaptam hideget, meleget, ugye akkor, amikor ez a dolog volt, akkor név nélkül, vagy nem név nélkül, nem mondom a nevét, de névvel rám írt a 6. kerületi újság szerkesztője, hogy én mit képzelek magamról, hogy én teljesen félre gondolom azt, hogy mi a feladata egy helyi újságnak, ami egyébként közpénzből, csak úgy mondom, közpénzből, közügyekkel kéne, hogy foglalkozzon.
Most ott a Bolondos Gyerek napon a címlapon
és
egyébként
akkor
a 6. kerületben.
Jó napot kívánok, tehát, hogy akkor a Bolondos Gyerek nap, annál nincsen tényleg fontosabb az emberek életében jelen pillanatban most Magyarországon alig van ügy, amivel lehetne foglalkozni, és nyilvánvalóan egy közpénzből, közügyekkel foglalkozó újságban a Bolondos Gyerek napnál nincsen fontosabb téma, pont.
De akkor beszéljünk Lázár Jánosról, már volt is róla szó, említettük, de azért érdekes ez, meg az ő mozgása, mert azért most nem csak ő, hanem például Navracsics Tiborról is fogunk beszélni, egy ilyen különutas politikát folytatnak, és ezek egymással egyébként vitában is állnak, tehát Lázár János inkább egy ilyen rendpártibb hangot üt meg, Navracsics Tibor pedig megpróbálja ezt a polgári életérzést visszahozni. Mielőtt beszélünk Lázárról, szerintem nézzünk meg ebből egy bejátszót, nézzünk meg egy kis ízelítőt Lázár János új stílusáról.
Bezáró a mai politika, és nem kinyitó a mai politika. Mindenki a saját magáért mondja, és nincs a széle megnyitva, hogy kicsit közelebb tudjál jönni, vagy közelebb tudjál jönni bárki is. Ez sajnos így van, ahhoz lejjebb kéne nyugodni az országnak. Ma az ország vérnyomása 160/100, és le kéne vinni az ország vérnyomását legalább 130/80-ra, és néha 120/70-re.
Magyar Péternek a spanya, Ursula jelentette be, hogy mindenféleképpen az európaiak belépnek az ukrán háborúba. Tehát ha az amerikaiak elmennek Ukrajnából, vagy nem adnak elég pénzt vagy fegyvert, akkor az európaiak a zsebükbe nyúlnak, hitelt vesznek föl, és abból fegyvert vásárolnak, és odaadják az ukránoknak, és odaadják a lóvét is az ukránoknak. Az ukránok lényegében politikai értelemben a magyar haverjaikkal és trómanjaikkal együtt megtámadták Magyarországot, és a cél az, hogy Budapesten egy ukrán barát kormány legyen. Ha kell, titkosszolgálattal jönnek, ha kell, politikai pártokat támogatnak. A lényeg az, hogy elmozdítsák azokat, akik a magyarok pártján állnak, és olyan embereket akarnak a nyakunkba ültetni, akik Brüsszel pártján állnak, és az ukránok barátai. Nekem az a meggyőződésem, hogy minden politikust és közéleti szereplőt ma Magyarországon muszáj nyilatkoztatni arról, hogy mi a viszonya a háborúhoz. Brüsszel oldalán és a háború oldalán áll, vagy a magyarok és a béke oldalára teszi le a voksát. Ha elloptuk volna a pénzt, akkor nem tudnánk októbertől a három gyerekeseknek teljes adókedvezményt adni, akkor nem lenne Magyarországnak a vagyona 26 ezer milliárd forint 10 000 milliárddal szemben. Egy kis türelmet mindenkitől, uram, lesz majd kérdése lehetőség.
Konkrét tudomásom van arról, hogy azon a lobbiznak, hogy a jelenleg még nyitott forrásokat is függesszék föl, Magyarország a választásokig egy filét se kapjon, ezzel nyomást akar gyakorolni a magyar választókra a Tiszapárt. Ez történik. Ami jó a Tiszapártnak, az rossz a magyar választópolgároknak, illetve a Fidesznek. Ez a lényeg. Ja, abban, ha jól értem, teljes egyetértés bontakozott ki Magyarországon, hogy a külföldi pénz a magyar belpolitikában nem jó. Tehát külföldi pénzből magyar belpolitikát ne lehessen csinálni. Nekem megnyugtató az, hogy aki ebben az ügyben megszólalt, ebben mindenki egyetértett. Hogy ezen kívül mi van a törvényben, azt én egy technikai kérdésnek tekintem, és nem lezárt kérdésnek tekintem. Hogy mi lesz a vége majd, amit a köztársasági elnök aláír vagy sem, mi kerül ki a parlamentből, az még szerintem nem dőlt el teljes egészében. Mindig érdeklődéssel hallgatom a miniszter úr nyilatkozatait, és próbálom beixelni, hogy vajon ezek bejönnek, ezek az ígéretek, vagy jóslások, vagy nem. Próbálok rá fogadni, hogy vajon amit mond, vagy mondott az elmúlt két évben, az megvalósul, vagy sem. Remélem, hogy nem engem akart bárki is számon kérni a beruházások elmaradása okán tekintettel arra az apróságra, hogy én abból a pénzből tudok dolgozni, amit a gazdasági minisztérium rendelkezésre bocsát, és jelen pillanatban forráskorlátozott állapotban vagyunk.
Tehát miután Lázár János megmérte az ország vérnyomását, volt itt ukrajnázás, és odaszúrt Nagy Mártonnak is. Te pár adással ezelőtt azon az állásponton voltál, hogy nem az történik, hogy Lázár János önállósította magát, hanem hogy ez egy stratégia, egy terv része. Továbbra is ezt gondolod?
Igen, továbbra. És szerintem két terv van, ha már lehet itt tervezni. Szerintem van az a terv, ami a Karmalita terve, és aztán van egy Lázár Jánosnak is egy saját terve, hogy a Karmalitának az a terve, lehet őket egy egységes, ilyen egészként adresszálni, bár egyre inkább azt mondom, hogy több, nem mindegy, szóval, hogy akkor legyen a fő csapás irány, akkor az van, hogy akkor ő akkor az úthenger, ő akkor a gőzkieresztő, ő az, aki oda megy, megvívja a csatákat, beleáll. Egyébként már levette a kabátját, amiben volt a harcosok klubjába. A nyárban azért tebet mindig ugyanabban a keki. Egyébként olyan, mint a Zelenszky kabátja, csak így jegyzem meg. De hát mindegy. Na, szóval, hogy... És akkor ő ezt megy, csinálja, beleáll, mondja, keményen odamond, élőzi, megvívja a csatákat, megbeszél, hozzá lehet fordulni, keményen beleáll, és akkor az Orbán pedig, aki meg nem tudom mit csinál most éppen, ő a kiosztja a patriótákat, zárójel, amiről beszéltünk Nagykanizsán.
Szipek.
Nagykanizsán, én akkor csak, tehát hogy mondjam, tehát én ezt tehát sejtettem, hogy ez közpénzből van, de ugye most kérdez, hogy tényleg közpénzből van. Tehát az a helyzet, hogy a magyar állam egyik szervezete, aki tisztán közpénzből gazdálkodik, megbízta a Szántó Miklósnak a non-profit Kft-jét, és 650 millió forintból megrendeztek egy külföldi, nem Európai Uniós, hanem egy NATO, ugye NATO tagország, de mégis az Egyesült Államok republikánus pártjához kötődő, egyébként ott is egyébként pénzt csináló, fejtágító, ideológia gyártó, de valójában inkább fellépő, haknizó és azért pénzkérő rócsójának a megszervezését a magyar állam a mi pénzünkből csinálta, ami egyébként azért egy teljes őrület, mert ugye pont, és akkor most nem mondom el tényleg még egyszer, hogy ugyanazt csinálják, mint amilyen másokat vádolnak, tehát hogy az, hogy hogy kerül, tehát milyen magyar jogos érdek, vagy milyen magyar jogszabály, vagy milyen magyar törvényi értelmezést az, ami megadja az alapot arra, hogy a magyar állam szervezhessen egy ilyet közpénzből, arra azért így szívesen megnézném egyszer majd, vagy biztos, hogy megnézhetem, de a másik pedig az, hogy ugye az egész arról szól, hogy egy külföldi ország ideológiáját terjeszti Magyarországon, és mi még fizetünk is érte. Na most Orbán Viktor ott szokott egyébként kiosztani a feladatokat, hát nézd meg egyébként, bocsánat, tehát az egyik feladatot megcsinálták, a lengyelek nyertek, tehát a miniszterelnök úr megmondta, nyertek, most zárója bezárva, szóval, és akkor van a Lázár terv, hogy visszaugorjak ide, szerintem az meg az, hogy ő akkor egy, ugye arról szólnak a hírek, és ez kicsit azért látszik, és hogy ő egy kicsit saját stábot épít a Karmelitával szemben, van ott mindenféle PR-os állítólag, meg kutató, meg beszédíró, meg szövegíró, És ő magát vagy az ellenzék vezetőjének, vagy a következő miniszterelnöknek, a kettőt egyszerre képzeli el. Na most egy kicsit beszéljünk ezekről a fórumokról. Az egyik fórum, ugye egyik 11 ilyen Lázár utazás volt, ebből volt két megyejogvás, többi pedig ugye kisvárosokban volt. Jól van kiválasztva, azért nincs olyan sok ember ezeken, szóval hogy ezeken az élő felvételeken kevésbé lehet látni, de amikor kicsit más felvételek van, akkor azért látszik, hogy mondjam, tehát nem egy tömeg várja a Lázár.
De sok a kérdés.
Sok a kérdés, és a tömegnek egy része ugye, mindegy, most is volt ugye mezőtúron, ugye egy szomszédos városban lévő egyébként fideszes listás képviselő, tehát neki is lehet kérdése, hát őt is meg kell hallgatni, ő is egy választópolgár. Na, a lényeg az az, hogy itt minden van, tehát tényleg mind a búcsúban. Szakpolitika ilyen nem megy, nem működik, és van három kedvencem. Az első kedvencem az az üldöztetés. Na, az a kedvencem. Az, amikor azt mondja Lázár János, és egy sok más fideszes is, Bohár Dániel, Bayer Zsolt, majd beszélünk róla Navracsics Tibor, meg az egész csapat, hogy őket az ideológiai hozzáállásuk miatt üldözik. És akkor tényleg az ember így ül, így a készüléke előtt, és tényleg így elsírja, hogy szegény Lázár János, meg szegény Fidesz, 15 éven keresztül korlátlan hatalommal, 2/3-addal, mindent elfoglalva, mindent letarolva, mindent ellopva, azt mondják el, hogy őket üldözik az ideológiai hozzáállásuk miatt. Nem csak Magyarországon, a világban is. És az ember tényleg ilyenkor szomorú könnyekkel, fátyoló szemmel tekint szegény Lázár, és látszik, hogy ő is egy olyan igazi üldözöttnek tűnik ott, ahogy így van. Na, ez egy a másik. Az, hogy csak most vettem át, majd jó lesz. Ugye ez az egész az ő terepére, ugye a építési és közlekedési dolog. Hát eddig nem én voltam a vezető, 15 évig, 14 évig más volt, hát majd most majd működni fog. Ez a másik kedvencem. A harmadik pedig az ideológiai kiszólások. Na, azok a legjobbak. Ugye van az ukrajnázás. Itt is itt egy zárójelet, aztán követtem a saját zárójelemet. Szóval van egy filmje a Partizánnak, ami a 15-ös menekült válságról, az utána lévő gyűlöletről szól, ugye fel van a YouTube-on mindenkinek.
Igen, a 10 év gyűlölet.
10 év gyűlölet című film, nagyon tanulságos alkotás, na mindegy, szóval nem mindegy, nem fontos. Akkor 16-ban, amikor volt a népszavazási őrület, akkor éreztem hasonló ideológiai gyűlöletfújás, mint amit most próbálnak ebbe az Ukrajnával csinálni. Olyan mennyiségű, és akkor megint vörös vonalat lépnek át így percenként, ami korábban szerintem még nekik is elképzelhetetlen lett volna. Ahogy beszélnek Ukrajnáról, ahogy az ukrajnokat beállítják, ahogy mintha tényleg egy ilyen Magyarországot veszélyeztető valami gonosz, nem tudom mi lenne, az szerintem példátlan, az a szerencse talán, hogy kevésbé működik ez, mint korábban, talán jobban láthatnak ezeken a gyűlölködéseket. De a másik ilyen, és akkor az a másik dolog, az pedig az, amikor Lázár János ilyen megint így, mint egy ilyen hazabölcse, meg ugye a luxizásnak a antitézise, a maga 40, nem tudom, 6 ingatlanával, ami ez nem kevés, szóval akkor azt mondja, hogy van két ilyen témája, az egyik ilyen ugye a pedofília, hogy a pedofíliában ő nem ismer kegyelmet, és igazából kivégeztetne minden pedofilt, és akkor ezt így elmondja, és látszik, hogy most jól oda mondta a közönségnek.
Másik pedig a luxizás.
Másik a luxizás, ugye az, amiben ő sose beszélsz, hiszen még repülőn se szeret ülni, csak a 40, még egyszer 6 ingatlanába egyikből a másikba megy át, de biztos nem magánhelikopterrel. És de nem a luxizásra gondoltam, hanem arra, amit így a Pride-dal kapcsolatban művelt. És akkor itt megint, tehát még egyszer, tehát tudom, hogy miért csinálják, tudjuk, hogy miért csinálják, tudjuk, hogy mi az egésznek a célja, stb. De azért mégiscsak azért egy percet azért időzzünk ennél el. Amikor valakinek az jól esik, vagy úgy gondolja, hogy ez egy jó dolog, hogy azt mondják, hogy oké, ugye az a kommunikáció, hogy a Pride nincs betiltva, csak nem lehet ott, ahol a Pride korábban végigment az útvonala, és valakinek a karmelitába eszébe, hogy akkor na, akkor mondjuk azt, hogy akkor legyen akkor a Kincsen parkba. Ami egy lóversenypályája Budapestnek.
Teljesen egyértelmű a kormányzat kommunikációjából az, hogy direkt játsznak rá arra, hogy gúnyolják ezeket a kisebbséghez tartozókat, és asszociálják őket lovakkal, ez nyilvánvaló.
Oké, és ezt most így mondod el, meg én is így mondom, így beszéljünk, próbáljunk ebben a dologban, nem tudom, nyugodtabbak lenni, de azért mégiscsak azért, ha belegondolsz, akkor azt, hogy tudjunk, hogy magyar állampolgárokat egy lóversenypályára akarnak száműzni, hogy ezt majd körbe-körben menjenek és ott vonulgassanak. Tehát ez a hivatalos.
Igen, abszolút érezhető a cinizmus ezekből a megszólásokból.
Ez nem cinizmus, hanem ez az a fajta náci beszéd, ami a 30-es, 40-es évekre jellemző Magyarországon és meg Európában is, és ugyan nem lóversenypálya volt Párizsban, ahol összegyűjtötték a zsidókat, hanem egy bicikli pálya, de lényegében azért, hogy mondjam, ha valakinek van egy minimális történelemtudása, akkor ezekkel a szövegekkel, hát nem a jó ízlés miatt, hanem azért, mert hogy szeretne az európai kultúrkörön belül maradni, nem él, de, nem de, hanem és. Ilyenkor látszik az, amiről beszéltünk a Lázár Jánossal szemben sokszor, hogy egyszerűen nem képes, tehát mindig túltolja. És akkor azon gondolkodtam, hogy nekem egy fiam van ugyan, meg két lányom, és egyik se nagykorú még, de amikor Lázár János ilyen jópofiban eljátsza, hogy a saját fia kérdezgeti arról, hogy mi van a Pride-dal, hogy az ember vajon jó-e, hogy az ember a gyerekét ilyen? Azt mondja, mindenki ugye felnőttek a gyereké, vagy nagykorúak, tehát nyilván van saját akaratuk, és biztos ebben jó, nem tudom, részletek ebbe, de azt mondani, hogy a lovak érdekében nem szeretném, hogy ott legyen a Pride, az még erre az egyébként teljesen nyílt náci beszédnek, és még egy ilyen, nem tudom, tromfolása. Miközben ugye ő a polgári, keresztény, európai értelembe vett, nem tudom, tori, ülök a Batidai kastélyomba, és börköt olvasok egy pohár, nem tudom, Tokai mellett, és gyönyörködöm a képeimbe, imidzset adja elő, az van, hogy van egy, viszontból, nem tudom, jó vagy rossz hírem, de az van, hogy az ember vagy, tehát hogy ezek a beszédek egy idő után, lehet, nem most, egy idő után mindig beleharaptak az embernek a saját imidzsébe, és hiába van az ember, hogy épít valamit, ezek a dolgok egy idő után majd újra meg fogják találni. Nincs az a, és akkor nézd meg Karácsony Gergely, nincs az a teflon, ami egy idő után nem múlik el. És szerintem, ha valaki egy jó érzésű ember, és én sosem akarom azt elvitatni, még a fideszes politikusnak a nagy részétől, hogy nem az országnak a javáért dolgoznak, akkor a saját szavainak a megválogatása, legyen az bármilyen rövidtávú vagy középtávú politikai érdek, az azért fontos, mert egy idő után neki kell majd szembenéznie egyrészt a választókkal, és ugye van egy másik dolog, ha az ember meg magát a nagyon kereszténynek, meg konzervatívnak gondolja, akkor az utolsó órájában aztán majd a Jóistennek kell szembenéznie, és amikor a Jóistennek kell majd szembenéznie, akkor majd ezekkel a mondatokkal majd lesz mivel elszámolni.
De akkor beszéljünk a másik különutas fideszes politikusról.
Aki sem különutas, de igen, parancsolj.
Navracsis Tiborról, igen. Ugye ma reggel publikált a Dul Szabolcs az 5 pontban csatornáján az interjút, amit készített vele, és ebben Navracsis Tibor a beszélgetés elején kijelenti, hogy ő nem ért egyet azokkal, akik azt gondolják, hogy a polgári Magyarország az egy politikai termék lenne, ő ebben továbbra is hisz. Ez egy érdekes megállapítás, ezt sokan vitatnák szerintem, és vitatják is, de az biztos, hogy Navracsics Tibor interjúja és megnyilvánulásai Dul Szabolcsnál az egy egyértelmű politikai terméknek nevezhető az, ami ott történt. A kérdés az az inkább, hogy ez Navracsics Tibor személyes önpozicionálása, vagy ez is a Fidesz stratégiájába illik, és bármelyik is a válaszod erre, vagy bármelyik is az igazság, azért mégiscsak felmerül a kérdés, hogy van erre kereslet, mert ugye azt látjuk, hogy ilyesmik hangzottak el, hogy viszonylag parodisztikus módon, hogy fontos az, hogy ne személyeskedjünk, ugye ez a fekete kampányok után nagyon érdekesen hangzik, beszélt arról, hogy a választókerületében szóba került a Batidai kastély és a Ferrari is, de nem abban a tónusban, hogy ez kínos volna, de akkor felmerül a kérdés, hogy akkor milyen tónusban hangzottak el ezek a megfigyelések. Ugye hasonlóan beszél, mint Cserpalkovics András, mindketten azt mondják, hogy nem Magyar Péter az ellenfél, hanem az a közhangulat, amire fel tudott ülni Magyar Péter. És hát Navracsis Tibor ebben az interjúban azt is kijelenti, hogy ő a saját meglátása szerint sem egy nagy súllyal rendelkező miniszter. a kérdés számomra az, hogy nem válik-e nevetségesé akkor az, hogy mint a bátorság gesztusával mondja ezeket a mondatokat, amik valamiféle konfrontációnak tudhatóak be, a polgári értékekért való kiállással, miközben az egésznek van egy ilyen nagyon nagy megkésettsége, és van egy ilyen kis ujjátartó része is. Tehát amikor pont a cenzúra törvény kapcsán is kérdezte őt Dúl Szabolcs, akkor ott egy ilyen jogi jellegű kritikát fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy hát utólag nem szerencsés visszavenni azt, amit már felajánlottak az emberek, és odaadni valaki másnak, de hát nem, lemaradt arról, hogy módosítót nyújtson be. Szóval én nem látom azt, és nagyon érdekel a véleményed, hogy van-e ennek a kisújjeltartó, antikváriumba járó, politológia professzori, polgári értékekre hivatkozó fideszes politizálásnak még keresete?
Na, akkor két dolog, két elővetés, ugye, mert ugye mégiscsak ugye nem használjuk már a preambulum kifejezést, de az elővetést használjuk. Az első az az, hogy minden Navas és Tibor megszólást érdemes Bede Márton 2009-ben írt a villáminterjú.blog.hu-n megtalálható, egyébként ez akkor az Indexben dolgozó Bede Mártonnak a szerintem mai napig is zseniális írását alapul venni, mivel, hogy mondjam,
az ember arcú fideszesként parodizáltak.
Így van, egy dehonestáló szavakat használ Navas és Tiborra, és érdemes szerintem minden egyes Navas és Tibor megszólás után az embernek ezt elővenni, rövid, háromsoros dolog, és azon keresztül értelmezni, mindenki keresse meg, még fenn van. A másik az az, hogy valami nagyon furcsa oknál fogva, amit én nem is teljesen értek, hogy miért, Hatházi Ákos valahogy azt gondolja, hogy én valahogy az ő dolgait olyan erővel bírok, hogy az ő tüntetését én egyedül meg a Marci így ketten szabotáljuk, tehát nem azért, mert nem mennek az emberek, hanem azért, mert én az én szavamra, nagyon köszönöm, hogy ezt gondolja rólam, de ez talán ez ekkora kicsit túl értékeli az én szerepemet a magyar közélet formálásában. Na de, hogy én nem így gondolom, de amit viszont ma Hatházi Ákos írt a Facebookon Navas és Tiborról, abban minden szavával egyetértek, és szintén nem fogom idézni, mert nyomdafestéket nem bír, de amit ott leír, egyébként nagyon rémel Bede Mártonnak az írására is. Ez az elővetésem. A fővetésem, amit szeretnék mondani, ez a következő, ugye, hogy tegnap tegnap elkezdett délután 1-2 körül a magyar közélet teljesen így megfelpörögni, mindenki SMS-ek, szignálüzenetek, messengerek, telefonhívások, hallottad, mi fog történni, hát olyan dolog fog történni, hogy azt az embernek elájulok tőle, olyan fog történni, és én is így belecsöppeltem ebbe, mi történhetett, mi az, ami, és akkor kiderül az, hogy hát volt bent ugye a Dúl Szabolcsnál, aki nálunk is volt már, is. Nagyon szeretjük őt, és várjuk is már bármikor, de vissza. Volt az ő műsorában az öt pontban, magamat hirdetés, és ezért Navas Tibor, és ott olyanokat mond, hogy itt égszakadás, földindulás, lényegében Orbán Viktor már egy bunkerbe várja ennek az interjúnak a végét, és lényegében, tehát a NER az így összeomlik, és holnaptól kezdve már másnap fogják hívni a miniszterelnököt, és ez fantasztikus, és egyszerűen én is belekültem, és nem értettem azt, hogy hogy, de hogy nem a, ezt nem a Szabolcs csinálja, ezt a spint, hanem valószínűleg akkor a másik oldal, vagy aki másik, vagy a Navas és Tibor oldaláról jöhet, hogy a pereket elézzeljük, az, hogy ő valami olyanokat mondott, hogy aztán de oda megmondja, végre ott keményen, tökösen belemondja. Most a valóság természetesen nem ez, hanem az én megfejtésemben, és elnézést kérek ezért a nem teljesen objektív elemzésért, mert nem ezért vannak itt, hogy ilyen objektíven elemezzek. Ugye olyan embereket köszönhetünk Navas és Tibornak saját magán túl, mint Lánci Tamás, tehát hogy az ő munkássága az ilyen szempontból nagyon hasznos volt a magyar közélet szempontjából. Van egy ilyen ikonikus kép, te még arra nem is emlékezhetsz, mert szerencsére fiatal vagy, hogy 2010-ben a kormányváltáskor az első ilyen minisztériumi átvételt azt Navas és Tibor csinálja, belovagol ott a Kossuth téren Lánci Tamással az oldalán, aki aztán a kabinetfőnök lesz, de hát már Lázár Ágostont is neki köszönhetjük bizonyos szempontból, és Böszörményi Nagy Gergelyt is neki köszönhetjük, mind a három egy csodálatos terméke a navrasicsizmusnak. És akkor ő azt játsza 2025 júniusában, mintha ő itt se lett volna. És ugye ez a fajta mentalitás, egyébként ez egy, a magyar politikában azért nem egyedül van ebben, tehát ez a 80-as években is a MSZMP utolsó percében is voltak a nagy kilépők, akik aztán a pártot, párt kizárta maguk közül, és aztán ebből csináltak maguknak karriert, amik részük még mai napig is tart. De hogy ott is, hogy egyszerűen az ember, aki tényleg 2006-tól kezdve a Fidesz legbelső körében van, ugye frakcióvezetője a Fidesznek, ugye amikor a összödi beszéd után egyedül ő meg semmilyen Zsolt marad benne a parlamentben, amikor Gyurcsány Ferenc beszél, utána 2010-ben ugye ő a legfontosabb miniszter a kormányban, közigazgatási és igazságügyi miniszter, az egész jogalkotás, amit az Orbán rendszert megalkotta, az ő kezein keresztül megy, keresztül ő képviseli, ő lehet, hogy kis hújjal, meg nem tudom, fintorogva, meg közben nem tudom, Montesquieu-vel a fejét verve, de mégiscsak azért ő írja az összes törvényt, ő adja be, ő az előterjesztője, stb. Utána a kormányváltás után rövid ideig külügyminiszter, a külügyminisztersége alatt ugye elengedni Magyarország a Baltás gyilkos, mivel ott se lett volna, hát kész a Baltás gyilkos, itt se voltam, utána ugye büntetésből, vagy megszabadulásból, ugye Orbán Viktor ugye száműzi az Európai Bizottságba.
De ahol... erről is beszélt az interjúban, hogy ez egyáltalán nem volt de számára ilyen, büntetés.
De hát ott értette meg a politikát, addig ott itt témfergett, itt keringett itt a magyar politikai gondolkodásban, és akkor kiment, és akkor a Junckerrel, megtapasztalom, most idézek tőle, nem ironizálok, a Junckerrel, hogy milyen az igazi ilyen decentralizált politika, mert itt ez a centralizált volt, de ott a decentralizált. Na, és akkor ott volt, ugye azt is tudni kell, hogy a Magyarországnak az akkori politikai helyzetében is az egyik legsúlytalanabb tárcát vezette, tehát ugye Kovács László volt az elődje, utána ugye előtte még Balázs Péter, szóval Balázs Péter, Kovács László, ő, és ugye ő is szintén egyik leggyengébb tárcát kaptak ott ebbe a decentralizált brüsszeli no-go-zónában lehúzott egy ciklus, és talán ugye jött vissza a magyar politikába, és azt kapta ő, hogy akkor oké, Tibor, gyere akkor vissza, és akkor megkapod, eddig ugye Veszprémben voltál, ugye Oszegyeskés, hogy az már az foglalt, hogy gyere, nyerd meg akkor a tapolcai között, ahol voltunk, ugye, és akkor majd visszajöhetsz. És akkor onnantól kezdve újabb karrierhez kezdődött el neki, ugye először az Európai Uniós pénzeknek a visszahozatáért volt felelős, ugye ő mondta a saját szájával, ha nem jönnek a pénzek, akkor majd ő le fog mondani, hát ő oda elmegy, és ott megbeszéli, hogy ebben a decentralizált világban itt a magyar politikai konzervatizmusnak a fő pápája, hát nem csak az, hogy politológiai professzor, hanem tényleg egy konzervatív úriember, nem abban a szempontban, mint Lázár János, ugye, na, Batildáról. Ő Veszprémből lett ez a fajta Tory gentleman, és ő nem Tweedzakóba jár, hanem nem tudom mi másik fajtába. Hú, és akkor utána ez nem sikerült neki, és maradt ugye az legsúlytalanabb ember a kormányban, ugye a mostani pozíciójában kapott még valamit, hogy ővé az önkormányzatéknek az élet, de hát lényegében egy teljesen körön kívüli valaki, és ő úgy érzi, és ugye ez az érdekes, ő úgy érzi, hogy na most van az idő, hogy ő elmondhassa, hogy ő igazából egy másfajta Fideszt képzel el. Ő ebben a Fideszben, ahol korábban még a centrumban volt, de most már kiszorult már, ő most már a legvégén van, ugye zárójel, a Fideszbe őt ugye labancozzák, ami az ő problémájuk, de mégiscsak azért oda helyez, és most akkor neki el kell mondania, hogy hát ő nem ért egyet. Hát az irányokkal nagyon sok problémája van, de basszus, 15 éve az irányban van benne, és soha, és ugye ezt beszéltünk erről, soha senki nem tartott a fejéhez fegyvert, hogy neki vissza kell jönnie Tapolcára, vagy el kelljen mennie uniós biztosnak, vagy neki kell lennie a közigazgatási miniszternek, vagy neki kell lennie a külügyminiszternek. Soha senki. Soha senki nem mondta, hogy nem lehet felállni, amikor valaki valamivel nem ért egyet, és nem lesz mondani, hogy figyeljék, de most srácok, én nekem ennyi elég volt. Én egy tényleg konzervatív úriember vagyok, Burkével és Tocquevillel kelek és fekszem, és egyszerűen az antikváriumban keresem a régi első kiadását az amerikai demokráciának, de hát egyszerűen nem találtam meg, én most inkább visszamegyek, és nem tudom, tanítok és oktatok. Soha nem volt erről szó, hogy mi az az erő, és akkor most megnyílik a Conteo gyár, mi az az erő, amit őt behajtja a Szabolcshoz interjút adni, és akkor van egy többfajta elmélet. Az első elmélet, ami arról szól, hogy ez, amit mondasz, hogy van egyfajta ilyen tudatos készülés a Fidesz, vagy akkor van a konzervatív, egyik konzervatív szárny, aki a lovon olvassa a Börköt, ez a Lázár János, van a másik, aki a veszprémi vár tövébe olvassa a Börköt, és akkor ők ketten különböző erőt mérnek, van az a KDNP, azt nem is mondtam. Igen, a KDNP-t, most KDNP, ne, a KDNP marad benne az Európai Néppártban, tehát ugye az Európai Néppártból kilépett a Fidesz, KDNP-ben maradt, és ott maradt egyedül Lázár János, mint az utolsó japán katona Iwo Jima helyett Brüsszelben, és akkor ő, akkor ez egy, van egy ilyen felosztás, akkor ő viszi ezt a vonalat, ezt a másik, és akkor tessék választani, és akkor ezzel hát, ha vissza lehet hozni valami fajta elvándorolt fideszeseket, hogy ő fajta kritikus, a polgári Magyarországot nem politikai termékként, hanem a megvalósulandó feladatként látja. Na, szóval van ez a konteó.
Igen, de az fontos, hogy a KDNP sincs már benne a néppártban.
Ő is kilépett, kiléptek együtt a helyzetben, most már nincs. De ezt már talán beszéltük az előző. Van a második ilyen konteó, az, hogy ez egyfajta, most akkor megérzik, akkor a vérszakat éreznek a Fideszen belül, és akkor mindenki megpróbálja már a 26 utáni állapotán rendezni a soraikat, és akkor ő akkor most így kirakja, hogy tessék gyerekek, itt vagyok egész, itt voltam. Milyen jó volt, amikor én voltam a politika csinálás középpontjában, milyen sikeres volt 2006, egyébként tényleg 2006 és 2010 között az én frakcióvezetőségem, és azóta ez csak egy lejtő, azt nem tudom, egy a négyszeret kétharmad, de mégis egy morális lejtő, amiben itt vagyok én, mint világító torony, és most már tényleg Mincentit fogok nektek felolvasni lefekvéséhez, hogy mindenki visszataláljon a helyes útra. Van ez a második, aztán van a harmadik, ami szerintem az én szívemhez legközelebb áll, van egy sértődött ember, aki úgy érzi, hogy akkor most minden sértődöttségét, meg hübriszét, meg narcisztikusságát, akkor most itt van az idő, hogy kiélje, mert abból az egész interjúból három dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy amikor hogy magát miniszterelnöknek tart, miniszterelnök jelölt alkalmasat adja magát miniszterelnöknek, hogy kis félmosolyan mondja, hogy nem tudok kultizni, ezért nem. A másik az, hogy lényegében többet beszél Lázár Jánosról, mi a baj a Lázár Jánosról, mint bármilyen másik kérdéskörről. A harmadik pedig az, ami a legcsodálatosabb és a kedvencem, hogy ő szakpolitikus. Hát igen. Tehát ő nagy politikai kérdésekkel, meg az országnak az én ügyeivel azért nem foglalkozik, mert neki van egy saját témája, amit vinni kell a kormányban, ő nagy kérdésekkel, hogy akkor mi legyen a Pride törvénye, ami szerinte sincsen betiltva, hogy mi legyen az átláthatósági törvénye, Lex Lánci, az, hát ő nem volt ott az országgyűlés, nem tud aláírni. Ez egyszerűen ez van, ez megy.
Igen, de ugye azt is mondja az interjúban, hogy micsoda viták vannak a Fideszen belül, de szerintem reagáljunk erre, mert szerintem ez fontos, mert azért tényleg nem egyértelmű, hogy most mi történik, most főleg nem egyértelmű, hogy mi történik, tehát az szerinted akkor végül is a szavaidból azt veszem ki, hogy az most egy látszat, hogy megnyílt a pillanat azoknak a politikusoknak a Fideszen belül, akik a mérsékeltebb szárnyhoz tartoznak, és most egy kicsit előrébb törhetnek az eddigi szélre szorulásukból.
Figyelj, valami van a Fideszen belül, amit hála Jóistennek én nem tudom, hogy mi az, mert nem beszélek fideszesekkel, aminek szerintem van egy csomó előnye, de ami látszik kívülről, az, hogy valami nincs rendben. Az első, amit szerintem nincs rendben, az, hogy nem jók a számok. A második, ami nincs rendben, ami szintén Török Gábor is sokat beszélt, de mi is beszéltünk sokat, hogy van egy ilyen varázstalanítása az Orbánnak, hogy bármit is van, ez úgy is lesz, igaza volt, igaza van, tudom, mi beszéltünk, haddimenziósan látja a világot, és 2600-ból tekint vissza ide, és közben ő is, tudom, Fáraóval is beszélget. Szóval, hogy ez a fajta ilyen varázstalanítás folyamatosan zajlik. Ez a kettő másik, az, hogy a kommunikációs irány, az tényleg emlékező az ökörhúgyozás, már elnézést a kifejezésért. Tehát, hogy össze-vissza minden, tehát ugye nincsenek igazából egyetlen egy utat.
Tehát, ha az ember komolyan akarja venni mindegyik miniszternek a szavát, akkor tulajdonképpen nem lehet eldönteni azt, hogy most akkor be van-e tiltva a Pride, vagy sem. Ami pedig egy egyszerű kérdés lenne, egy igen, nem.
Hát de igen, de ugye azért nem mondják, hogy be van tiltva, mert ugye akkor ugye annak van azért következménye. De hogy nem csak ebben, hanem egyetlen egy dolgot próbálnak, amit már beszéltünk, tartani, ez az Ukrajna kérdéskör. De az Ukrajna kérdéskör, és ugye abban is van már minden, és hogy bele akarják a többi kérdést szűni, ugye ma is ugye volt majd másik érdekes dolog, ugye, hogy volt egy honvédelmi bizottsági ülés a Szendi Romulusról, amit őt például nem hívták meg arra az ülésre, ahol Kósa Lajos kiállt utána, és egy ilyen posztmodern performance-ba mondott valamit, amit nem tudom, hogy mit, mert szerintem más se tudja, de a lényeg az, hogy talán vagy nincs, vagy van, vagy nem, tehát egy valami nagyon fura elkenést, és ebben láthatóan nincsen, ebben sincsen igazából a Fideszben konszenzus, hogy mi legyen benne. Láthatóan az, hogy nagyon szeretnék, és ugye erről is posztoltunk a Facebookon, nagyon szeretné Orbán Viktor ezt a én vagyok a kapitányatok imidzset újra felvenni, őszül a halántékom, de így tudom fogni a kérges tenyeremmel a kormánylapátot, és erre próbálnak menni, hogy itt háború van, kell ezt csinálni, ugye egészen odáig mentek ebben el, hogy most már egy új helyszínen, szóval csak mondom, új helyszínen volt a védelmi tanácsnak az ülése, mert először a Karmelitában volt, és most pedig már ugye volt honvédelmi múzeumban volt, most már azt alakítják át, hogy a honvédi minisztérium másod, ott fogadt őket Szalai Bazőszi Kristóf, és elmentek egy új olyan helyre, ahol vannak a titkos tárgyalások, hogy olyan titkos képzelet, hogy egyrészt TikTok videó van róla, kettő, van egy térkép, ami rá van írva nagybetűkkel Magyarország energiaellátása, és Orbán Viktor így megtalálja rajta egy Magyarországot. Tehát szóval, hogy így csípőből megtalálja az európai térképen, és ezt mutatják neki, hogy itt van a védelmi tanács ülése, hát mi itt vagyunk a vártán, Orbán Balázs, aki a legnagyobb önmegadó az egész országban, és ott ül mellettem, tehát bármikor tudjuk felharapni a fehér zászlót, de amit akartam ezzel még mondani, az az, hogy alatt csináltatték a világ, ugye mi vagyunk egy védelmi rendszernek a tagjai, ugye NATO-tagok vagyunk, egyébként Orbán Viktor kérte először, hogy legyen magasabb a védelmi költség Trump miatt, most már megkapja, mert 500%-ot fog majd tőle kérni, ami a Magyarországnak a duplája, amit jelen pillanatban költünk, na de nem ez a lényeg, hanem inkább az, hogy Szijjártó Péter úgy érzi, és arra büszke, hogy egy ilyen védelmi tanácsi ülés előtte ki mindenkivel a kollégájával, Lavrovval kell tárgyalni. Tehát egyszerűen nem tudom úgy olvasni, hogy egy országnak van egy védelmi tanácsa, ami arra született, hogy az ország honvédelmét, nemzetbiztonságát őrizze, és olyan szituációt mutasson, hogy annakról beszélgessenek, amiben védjük magunkat, és olyan szövetséget, amiben vagyunk, és ez előtt neki fel kell hívnia az ülés előtt.
És erről ő maga kommunikál.
És erről ő maga, tehát nem azt mondja, hogy titokban felhívja a WC-re, hogy szia, itt vagyok, és beszéljünk, vagy hogy hogyan kell, nem tudom, ti mire készültök éppen. És kevésszer beszélünk külpolitikáról, nem véletlenül, mert ugye nem értek hozzá egy kicsit se, de azért az, hogy egy ilyen dolog történik, szerintem az, tehát én szerintem ilyen, tehát semmilyen országban nem fordulhatna elő, nálunk előfordul, Szijjártó Péter büszke rá, és ezen bemennek, és közösen megtalálják ugye Magyarországot, hogy a barátság és a testvériség földgáz és kőolaj vezeték hogyan jön be a Magyarország területére.
Egy utolsó témát hadd csempészek be, ugyanis múlt héten nagyon keveset beszéltünk róla, pedig azóta azért vannak fejlemények, kicsit visszacsatlakozva a KDNP vonalra. Ugye Gál Gergely akcióba lépett, úgy tűnik, hogy mozgalmat szervez, és erőteljesen az a benyomás, minthogyha pláne azért, mert nincs arról tudásunk, hogy a KDNP hivatalosan kizárta volna egyébként a tagjai közül, hogy minthogyha egy kamupárt lenne születőben, és ez egy szervezett fideszes akció lenne, nem lehet még tudni, de azért vannak ilyen típusú jelek, és hogyha erről van szó, akkor vajon miért Gál Gergely a megfelelő ember egy ilyesmire? Tehát hogyha azt gondolja a Fidesz, hogy érdemes lenne egy Magyar Péterhez hasonló ilyen kicsekkolást szervezni még egyszer, és ezzel esetleg szalámizni a Tisza pártot, vagy az ellenzéket, akkor lehet, hogy egy fajsúlyosabb figurával lenne érdemes ezt a játékot eljátszani. Adott esetben, nem tudom, talán jó választás lenne erre Szájer József, de hogy látod, szerinted itt most egy kamupárt születését látjuk, vagy valami egészen mást?
Ja, persze kamupárt. Ugye beszéltünk a Vétóban többször, hogy szerintem sok ilyen kamupárt lesz, lesz egynek konzervatív verziója, ahova átmenekülnek a tisztességes KDNP-sek, jelentsen ezek szó, vagy ezek szó összetétel bármit is, ugye lesz egynek baloldali pártja is, ugye lesz ugye a Tiszából is valami a kivált, szintén ugyanaz, a megrendelők ugyanazok, a cél is ugyanaz, hogy legyenek beszélő fejek, legyen egy káosz, legyen egy lehessen között behívni különböző tévéstúdiókba, lehessen beszélni, lehessen kenni, és lehessen a közbeszédet különböző módokon tematizálni. És abban szerintem azért van igazság, hogy ez a fajta ilyen tematizációs hadviselés, ezt nagyon szereti a Fidesz csinálni, és szerintem kevésbé megy jól neki, mint korábban ment. És ennek a legnagyobb oka az nem azért, mert akiket megcéloz, és még egyszer mondom, nagyon gonosz módon használ a saját dolgaira, azok nem ugyanúgy reagálnak rá. Talán kicsit mérséklődtek, de talán azért mégiscsak azért hasonlóan, a maguk szempontjából teljesen jogosan, hanem azért, mert van egy általános probléma Magyarországon, hogy a megélhetés kérdések, azok olyan magasan vezetnek minden más kérdés előtt, hogy hiába beszél itt, nem tudom, hiába próbálja az egész játékot eladni, valójában a fő kérdése nincsen válasz. És a magyar gazdaságnak a helyzetére nincsen válasz. Tehát hiába van válasz mindenféle más dologra, meg próbálnak terelni ide-oda-moda, a fő kérdése nincsen válasz. És saját maga Lázár János, ugye ebben antiluxizós, csíkos öltönyében mondta el, hogy ugye nincs pénz az országban. És ugye ez a fő kérdés, nincs pénz az országban, nem tudnak belőle osztogatni, nem tudnak belőle azt mutatni, és most már lassan a határa van annak, hogyha ugye mi szintén beszéltünk a vétóban, ha jönne ide egy nagy segély, vagy egy segély, fenét segély, hát lehet, hogy kinek így gondolják, egy nagy hitelt venne fel az ország, akkor amíg belenyomnák a gazdaságba, akkor annak a leszűrődési ideje, az is nagyon sok idő, tehát most már kb. A határa vagyunk abban, hogy valahogyan muszáj lenne pénzt hozni az ő szempontjukból a gazdaságon, mert jelen pillanatban az Ukrajna témán kívül más témájuk nincs, és én azt érzem, hogy az Ukrajna téma lehet, hogy arra elég, és arra valószínűleg elég, hogy a sajátjaikat kicsit felhergeljék, és aktivizálják a szavazótábort, lehet, hogy egy pár embert, legfőképpen a mi hazánk oldaláról megpróbálnak magukhoz kötni, de a nagy áttörés még hiányzik az ő szempontjukból, hogy ezt a meglévő lefelé menő spirált és a felfelé menő Tiszát valamilyen módon megakadályozzák.
Köszönöm Bálint a beszélgetést.
Én köszönöm.
És nektek is köszönöm a figyelmet. Jövő héten Vétó évad záró Szentendréről. Tartsatok akkor is velünk. Sziasztok!